szkeptikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hófúvás veszélye miatt másodfokú narancsriasztást adott ki a Barcsi járásra a Hungaromet ZRT csütörtök hajnalban. A távirat irodához eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. A meteorológiai szolgálat Baranya, Bács-Kiskun, Borsoda-Bói-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Berek, Tolna és Veszprém vármegyére csütörtök éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki a hófúvás veszélye miatt. Gyenge hófúvás miatt elsőfokú citromsárga figyelmeztetés van érvényben Békés, Csongrád, Csanád, Győr-Moson, Sopron, Hajdú-Bihar, Nógrád, Vas és Zalavár megyében. A friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet. A meteorológiai előrejelzés szerint csütörtök délelőtt északkeletre távozik a havazás. Reggelig délelőttig északkeleten még 2-5 cm porhó hullhat, Szabolcs keleti részén 5 cm-nél több. Orbán Viktor látogatást tett szerdán az operatív törzs budapesti ügyeleti központjában, ahonnan a hóhelyzet kezelését irányítják. A kormányfő a látogatásáról a közösségi oldalán több bejegyzésben is beszámolt. Munkában az operatív törzs. Éjszaka is folytatjuk, vigyázzunk egymásra, írta a kormányfő szerdán este a legutóbbi bejegyzéséhez, amelyhez egy videót is csatolt. Pintér Sándor belügyminiszter a videóban arról beszél, hogy a mínusz 10-15-20 fokos hőmérséklet 10-14 napig is eltarthat a jelenlegi előrejelzések szerint. Ez jelentős veszélyt jelent. Orbán Viktor kijelentette, olyan várakozásunk nincs, hogy eszközhiány lép fel. Csak az a kérdés, hogy jól működtetjük-e az eszközeinket. Az önkormányzatok kiemelt feladata a közterületek, különösen a közintézményekhez, kórházakhoz, rendelőintézetekhez, szociális ellátó intézményekhez vezető utak hó- és síkosság mentesítése. Erről beszél Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára a közösségi oldalán közzétett videóban. Kifejtette, kedden a délutáni esti éjszakai órákban az ország jelentős részét nagy havazás érte el. Az önkormányzatoknak a közterületek tisztán tartására, kezelésére, hómentesítésére, síkosságmentesítésére, a település üzemeltetési feladataik keretében kiemelt figyelmet kell fordítaniuk. Fontos, hogy a különböző közintézményekhez, kórházakhoz, rendelőintézetekhez, szociális ellátó intézményekhez vezető utakat, járdaszakaszokat, zebrákat letakarítsák. A rendkívüli havazás miatt a Magyar Honvédség több eszközt átcsoportosított az ország különböző térségeibe, hogy a lehetséges gócpontokhoz közelebb kerüljenek és szükség esetén rövid időn belül beavatkozhassanak, mondta a honvédelmi miniszter Tatán a tárca által a távirati irodához eljuttatott közlemény szerint. Szalai Bobrovnicki Kristóf kiemelte, Tatáról szerdán 4 eszköz indult útnak, 2 Leopard A4 harckocsi Miskolcra, valamint 2 műszaki vontató jármű Veszprémbe. Kaposvárról 2-2 harcjárművet csoportosítottak át Pécsre és Mediánra, tette hozzá. A miniszter arról is beszélt, hogy a tatai laktanyában a készenlétben lévő állományt téli körülmények közötti vezetésre és vontatásra készítik fel, hogy szükség esetén azonnal rendelkezésre álljanak. Végül az időjárásról. Nyugat felől lassanként tovább csökken a felhőzet, jobbára gyengén felhős napos idő várható. Ezzel szemben keleten, északkeleten még napközben sok marad a felhő, ám a hóesés arrafelé is fokozatosan gyengül, egyre több helyen megszűnik. Az északnyugati, északi szél több felé megélénkül, megerősödik, így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell. A hőmérséklet napközben -6 és 0 fok között várható, ám a napos, szélcsendes tájakon ennél hidegebb maradhat az idő. Késő estére -14 és -6 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Január 8-án csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatársak Karkus István, valamint Birincsik Márton nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap. Ezt az új napot üdvözölve, Uram, téged üdvözlünk, téged, ki azt nekünk adta, téged, mi atyánk, ki azt azért adja nekünk, hogy szeretetben töltsük el. Segíts, Uram, hogy szent lelkettől ösztönözve és Jézusnak, testvérünknek szeretetében mindig és mindenütt gyakoroljuk a nekünk adott aranyszabályt, mely számomra megfogalmazva így hangzik. Amit akarok, hogy mások tegyenek nekem, megteszem másoknak. Viszont őrizkedem olyat tenni másoknak, amilyet nem szeretnék, hogy mások nekem tennének. De ismételten kérlek, Uram, segíts meg kegyelmeddel, mert nélküled sose fogok eljutni erre. Légy dicsérve, végtelenül jó atya, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk nem meglepő módon ma is a szeretetről szól, ezúttal Szenekától kölcsönöztem, aki nagyon egyszerűen úgy fogalmazott, hogyha azt akarod, hogy szeressenek, szeress. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma a gyöngyvérek ünneplik névnapjukat. A név Arany János névalkotása a Buda halála című művében, a régi magyar gyöngy névből. A költő magyarázata szerint a jelentése gyöngytestvér. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves gyöngyvér nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre is, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Érdekességként megemlítem, hogy a mai nap Bulgáriában a bába nap, azaz az anyaság ünnepe. Műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott Reggeli beszélgetés című műsorunkat. A mai adásban dr. Utri Attila, nyugalmazott főiskolai docenssel, kultúrakutatóval, a Valóság című folyóiratban megjelent Európáról írt tanulmányáról beszélgettek. Következzen most műsorom rövid ajánlója.
Gondoljunk a spanyol, a portugál szűzanyag jelenésekre, tehát szűzanyag istenszülő Mária anyánk ott van minden problémánknál, tehát ő igazán tudja, hogy milyen megoldás vár, és el tudja úgymond intézni idézőjelbe a fiánál, szent fiánál, hogy forduljon a magyar nép felé úgy, ahogy megtette már eddig néhányszor. Hát ebbe bízhatunk leginkább, egyéb ilyen politikai sikerekben már nem.
9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című adásunk. A mai műsor témája az evés zavar lesz. Dr. Túri Ferenc pszichiáter tartott előadást a közelmúltban a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. Nos, ebből az előadásból idézünk, és beszélgetünk is majd a szakemberrel. Következzen most rövid bejátszásunk Molnár András műsorából.
A világ legjobb evészavar klinikáin tulajdonképpen a gyógyulási arány úgy fest, hogy a betegek fele meggyógyul, a betegek további egynegyede javul, de még azért visszamaradt egy-két tünet, és a betegek egynegyede krónikus lefolyás mutat, ami tulajdonképpen annyiban jó hír, hogy a betegek 75%-án tudunk segíteni. És ez tulajdonképpen nem túl rossz prognózis, persze lehet mondani, hogy az a 25%-nyi krónikus beteg, az azért megterheli az egészségügyi ellátórendszert, illetve a családokat is, de azért, hogy tudunk segíteni a betegek háromnegyedén, ez jó.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól, amelyben Prokop Péter, katolikus pap, festőművész, író alakját idézzük fel. Rövid ajánlónkban most professzor dr. Prokop Mária beszél.
De valóban úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom volt ezek a három királyoknak, hogy mi lelkesítette őket. Hát mindenképpen valami a látvány, a csillagok, minden lelkesítette őket, és vették a fáradtságot, és elmentek, és erről mindig mindenki hall különböző szép szentbeszédeket, de valóban a képek is ilyenek, hogy meg akarják mozgatni az emberbe azt a bizonyos kis állóvizet. És hát én úgy gondolom, hogy ezzel a szoborral nagyot léptünk ezen a téren.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon napról napra és térkép című műsoraink szólnak. Az adás első felében közéleti magazin műsorunkban a Kerekudvari Karizmatikus Közösség vezetőjével Lukács Inét Tábori Eleonórával beszélgetünk. Majd a folytatásban a falatkás hozzátáplálásról kérdezi Zámbori Józsefné Tarjáni Aliszt, a Közelbaba Egyesület elnökét, 4 gyermekes édesanyát, a műsor szerkesztője Berecz Renáta. Következzen most rövid ajánlunk.
A falat mennyiségénél, milyenségénél, milyen alakú, mekkora legyen az, amit a babának adunk, szokott még egy kérdés lenni, hogy na de mekkorát, és mennyire megfőzve, megpárolva, megsütve, akárhogy csinálva. Azt javasolják a falatkás hozzátáplálásban jártas személyek, hogy a gyermek hüvelykujját nézzük, és annak a hüvelykujjának a kétszerese legyen a hossza annak a darabnak, amit meg fog enni. Ez úgy nagyjából a 6-9 hónapos korra tehető babáknál, tehát a kezdeti falatkás hozzátáplálásnál javasolt.
10 órától azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása. A műsorban dr. Forgács Bálinttal, az ELTE kognitív pszichológiai tanszékének vezetőjével a baba kutatásról beszélget Pécsi Krisztina. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
Inkább az befolyásolja, hogy milyen emberré vagy felnőtté válunk, amilyen géneket öröklünk, vagy amilyen környezetben növünk fel. Azért lett nagyon izgalmas témája ennek a babakutatás, amik mindig ilyen játékos, érdekes bábpszichiázi előadások, vagy kis rövid videók, vagy társas helyzetek, szóval ezt így nem egy ilyen kísérleti laborként kell elképzelni, hanem ez egy tényleg egy gyerekek bevonására épülő ilyen játékos dolog. Szóval azért lettek ezek érdekesek, mert a pici babáknak nagyon kevés idejük és lehetőségük volt tanulni.
10 óra 45 perctől a Lélek Szava egyházi kis szótárunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója a megbocsájtásról és a kiengesztelődésről elmélkedik. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
Ebben a szép időszakban végig gondolhatjuk azt is, hogy mennyire vagyok teher a környezetemnek, vagy mennyire könnyítek környezetemben lévők terhein. Mert mi könnyen úgy gondoljuk, hogy mások bizony nagyon terhesek tudnak lenni az életünkben, de arra ritkábban gondol valaki, hogy vajon én milyen teher vagyok a másiknak. Köszönjük, hogy vannak olyan emberek, akik ezt a terhet, amit érakok a vállukra, csak a gyengeségeimmel, a mérgezett kedélyemmel, a panaszkodásaimmal, a szeretetlenségemmel együtt elfogadnak és szeretnek.
11 órakor híreket mondunk, majd a keddi Mustármag című műsorunkat hallgathatják meg újra. Nos, az adásban a cigánypasztoráció elindulásáról és aktuális kihívásairól lesz szó. Következzen most rövid ajánlónk, amelyben dr. Balogh Győző, a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye cigányügyi referense, a Görögkatolikus Egyház első magyarországi cigány származású papja beszél.
1941-ben, amikor Sólya Miklós bácsi oda került, nevezzük úgy az ő kinevezésének alapján, nem volt odaírva, hogy a cigányok közé is neki kötelező lemenni, hanem az akkori magyarsághoz, az ottani parókiára lett kinevezve hodász lelkészeként. Ő maga találta meg ezt a közösséget. Tehát nem küldve lett, nem hogy kötelességből, hanem ő ezt a egyszerű, szegény cigány közösséget ő találta meg.
11 óra 30 perckor újra meghallgathatják a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és megismételjük a napverse és a napimája című kis műsorainkat is. A napversében Babits Mihály Lőkelő tél című költeményét mondja el Tóth Levente. Délben a harangszót követően úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd. Ezt követően egyházi híreket mondunk, majd a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 25 perckor a Szentek, Szentéletű Emberek című műsorunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal kozibai Szent György szerzetes életéről beszél nekünk. A folytatásban pedig Csepelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. Majd felköszöntjük a ma névnapjukat ünneplő gyöngyvéreket, és fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát. A 13 órai hírek után pedig Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatásunk szól Kúnya Éva összeállításában. Nos, így hangzik tehát további műsorkínálatunk, hiszen újabb műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást, tartalmas időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Utri Attila, nyugalmazott főiskolai docenst, kultúra kutatót. Beszélgetésünk apropóját az a jeles esemény adja, hogy a Valóság című folyóirat egyik lapszámában mondhatom úgy nyugodtan, hogy az ön tanulmánya a vezércikk, mert hogy ezzel a tanulmánnyal kezdődik a Valóság című folyóirat egyik száma, a tanulmány címe pedig egészen pontosan Európa Nomen est Omen. Hol kezdjük a beszélgetésünket? Kezdjük ott, ahol a cikk is kezdődik, hogy elmondjuk a kedves hallgatóknak, hogy mi is Euripé története, a mitológiai nagyasszony története, mert hogy nevében a sorsa, amire már a cím is előre utal.
Valóban, ez egy nagyon szép történet az emberi kultúra és civilizáció ókorából, vagy a kezdetekről, a krétai birodalom, az 2500 évvel ezelőtt kezdte el építeni azt a hatalmas civilizációt, ezer esztendőig Európát meghatározta, az európai kultúra bölcsője, aztán a Mükénéi birodalom 1400-al Krisztus előtt legyőzte a krétaiakat, és akkor elindult egy más irányú fejlődés. Tehát Európa nevében a sorsa szintén egy legendából táplálkozik, az Agenor, az föníciai királynak mondják, vagy szidóni királynak, de ez egy nem létező király, tehát nem húsvérember, ez a Poszeidonnak a fia, a tengeristenének a fia. És az ő lánya, volt még egyéb gyermeke is, három fia volt még emellett, Európé látott egy álmot, ahol két asszony küzdött érte. Az egyik Ázsiát képviselte, a másik pedig egy ismeretlen földrészt. És a ismeretlen földrész győzött, Ázsia vereséget szenvedett, és akkor világosodott meg Európé előtt az álom, amikor kiment a tengerpartra, és ott egy bika hátán közeledett Zeus, a legfőbb isten. És annyira elbűvölte ez a látvány Európét, hogy engedett a csábításnak, és ráült a bikának a hátára, aki aztán el is vitte Kréta szigetére. Ott emberré változott, a csábítás végül is megtörtént, és Európa ős asszonya kapott egy birodalmat, egy nem látható, egy ismeretlen földrészt, tehát a messze látó, a szó jelentése Eurosz földrész, az a szárazföld a Kréta szigetétől északra. Az ott legközelebb a Peloponészosz félsziget van, ahol a Spárta meg Atén ütközik, tehát az európai kultúra Krétából indul ki, de így a szárazföldön terjedt el elég, hogy mondjam, hosszú ideig, de nagyon szép története van ennek is, teli legendával. Megszületik az írásbeliség, megszületik az építészet, megszületik a civilizáció maga, tehát az emberek dolgoznak, tanulnak, terjedt a tudás, volt akarat a továbbélésre, a fejlődésre, különböző várak, templomszerű építmények, mert akkor még ugye nem volt templom, és az emberiség civilizációja a kezdetekben nagyon harmonikus volt, szép volt, nem voltak háborúk, nem voltak irigységek, nem volt úgymond veszekedés, de aztán később az lett, mint ahogy megkezdődött Európa sorsának a alakulása, negatív irányba is, tehát, hogy Európa Európé királylánytól kapta a nevet.
És akkor egészen pontosan mit jelent a név? Mire utal a név? Egy szó összetételből ered, amelynek mi is a jelentése?
Messzelátó. Igen, tehát Eros és Paus messzelátó, tehát mivel azt jelenti, hogy nem látjuk a jövőt, de jól érezzük magunkat a jelenben, ismerjük meg a múltat, tehát ezek a krétai, mükönéi kultúrában a jósdák meg a különböző varázslatok idején meg a pogány korszakban ezeknek nagy jelentősége volt, és igen gazdag. Már lassan feledés homája, de még mindig nem tudja elfedni, mert visszatérnek és előkerülnek ásatásokkor is értékes anyagok meg műtárgyak is. Tehát Európé Krétában letelepedett, királylány lett Kréta királyának a felesége, és a sorsát, a messzelátását egészen Nyugat-Európáig belátható módon az utódai építették, tehát ő nem járt Európé, mondjuk nem fürdött a Pannon-tengerbe, nem járt Angliába, hanem a név az megmaradt, és egy ilyen szép története van, amiről ugye Varga Miklós is énekel, egy szép asszony, egy szép földrész, egy a legkisebb kontinens ugye a világon, és ezért ezt a kontinens, mint annak idején Európét, többször el akarták hódítani, el akarták rabolni. Különösen most van nagy veszélyben a 21. vagy a 3. évezredben Európa, mikor már a régi értékek kezdenek a feledés homályába merülni, nem törődnek az emberek azzal, hogy milyen lesz a kultúra, milyen lesz a jövője ennek a földrésznek, hanem különböző érdekek, hamis érdekek vezérlik. De hát ezzel egy kicsit előre megyünk, mert a dolgozatomban ebből a 2500 évvel ezelőtti időből egészen a mai napig áttekintem az Európa elrablásának történetét, tehát először külső elrablás történik. Tehát...
Külső támadásokat elemzi, igen. Utána pedig, hogy belülről is milyen igen, indulatok igen. És milyen... harcondultak.
Az első, aki meg akarta hódítani Európát épp a Peloponnészosz félszigeten, és 300 spártai hős katona mentette meg akkor Európát, például ez is egy érdekes történet ebből az időből. De aztán jöttek a hunok, a punok, és mindenféle harcos népek, akik hatalmas erővel rendelkeztek, és akkor elérkezik a kereszténység, a megváltás ideje, amikor ennek az egész bonyolult és szenvedélyes világnak megváltója születik, a második isteni személy és a kereszténység, az pedig szervesen az európai kultúrának az alapját képezi szintén. Ugyanúgy, mint annak idején a krétai kultúra a maga humanitárius és emberközpontú és több istenhívő kultúrával együtt. De most Európa, ha elveszti keresztény gyökereit, akkor ennek a földrésznek vége van, úgymond, mint az előző földrészetnek, Atlantisnak, vagy Szodomának, Gomorának, vagy egy-egy városnak. Tehát nem lehet a kereszténység nélkül Európát a jövőben elképzelni.
Mert hogy ezt is idézi azt a híres mondást, amit manapság sokan idéznek, hogy Európa keresztény lesz, vagy nem lesz.
Igen. És akkor már itt vagyunk az Európa Uniónál. Három kiváló kereszténydemokrata politikus, a Konrad Adenauer, akkor az olasz Gaspari és a francia Robert Schuman. Három kereszténydemokrata képviselőtől, vagy politikustól, francia külügyminiszter, akkor a német elnök, meg az olasz elnök alapították, illetve tettek egy kísérletet arra, hogy most már egy normális európai egységet próbáljanak létrehozni. Mondjanak le a háborúról, legyen szuverén nemzeti összefogás az itt élő magas kultúrái, több ezer éves keresztény kultúrával és más nomád kultúrával rendelkező népek, népcsoportok vannak ezen a földrészen, nagyon gazdag és hegemóniával, tehát egy megfelelő mintával rendelkezik a világ összes államának. Na most ezt a hegemóniát kezdi Európa elveszíteni, mert az Unió végül is abba a hibába esett, hogy a kereszténységet nem vette be az alkotmányába. Eredetileg benne volt még ez a három ember közül, ugye kettőt lassan szenté avatnak, boldoggá avattak már a tudomásom szerint, vagy Pungór József közlése szerint, és megkezdődik az Európa Uniónak a lebontása, olyan módon, hogy most Európai Egyesült Államok egy teljesen kultúraidegen képződményben gondolkodnak, vagy valamilyen szuperállamban, ami majd önmagába fog összeomlani, és akkor elpusztul. Tehát Európát nem elrabolják, hanem öngyilkosságba kergetik ezek a balliberális, meg bizonyos értelemben ateista, provokatív eszmék, amik a felvilágosodás óta itt vannak Európában. És a felvilágosodásnál elfelejtettem a második szakaszát az Európa elrablásának, mikor az újraegyesítés, a Habsburgok, a németek és végül a franciák a Napóleon hódításaival megkezdődik, de ez is csak egy katonai, egy durva, mondhatnánk azt is, egy ateista újraegyesítés. Ez a mostani, az Európai Egyesült Államok helyett az Európai Unió, ez nem egy ateista képződmény, ennek keresztény kultúrán alapuló új világ méretű hatással rendelkező földrésznek kell lennie Európának. Vagy pedig, ahogy Tonyvi mondja, elpusztul. Nincs mese. A választás előttünk áll, és akkor megígérték még a Schuman nyilatkozatba, aláírta az összes állam, hogy nem lesz háború Európa népei között. Kreatív megoldásokat találnak, nem fognak összeveszni. De tessék, hát volt délszláv háború, most itt van az orosz, akkor volt Koszovó, és még ki tudja mi lesz, de nem a politika nyelvén kell Európának a jövőjét meghatározni, hanem az evangélium nyelvén. És az evangélium nyelvében az van, hogy legyen béke, legyen biztonság, úgy, ahogy az pontosan 2500 évvel ezelőtt már megfogalmazták az európai nagy gondolkodók előtt, tehát a Konfuciánust idéztem, vagy említettem, hogy ő volt az, aki meghatározta akkor Európának a kultúráját. Konfuciánusra épült az első európai kultúra, amely világméretűvé és világerővé, világhatalommá nőttek föl magát, a második pedig a megváltás után a keresztény Európa. Arra vár a sors, hogy tegye rendbe ezeket a egymásnak idegen, egymásnak ellenséges népeket, és nagy kérdés, hogy miért az 21. században miért a szlávok szenvednek állandóan. Mindig ott törnek ki a problémák. Jó, Szlovákia meg Csehország békében elvált, de már Koszovó nem, Szerbia nem, akkor az egész délszláv háború rengeteg véráldozatot kívánt, meg a mostani orosz, aminek nem tudom, hogy mikor lesz vége.
Felette állsz, Isten, ha vagy, és erre jársz, áld meg lelkét annak, aki magyarok közt európai. A földnek ezen kis szegletén, a sötét múltban kevés a fény, és a szellem napvilága nem süt a nép ablakába. Itt fél homályban ring a bölcső, s hiába is sír a költő, idegennek mondják, aki magyarok közt európai. Szabadon ki szeret élni, alig tud már mit remélni, sosem volt itt olyan béke, mi ok lehetne ünneplésre. Van egy világ, ki tudja merre, hol az ember boldog lehetne, de az a világ nagyon távol az én éves kis hazámtól. Ki minden népnek felette állsz, ha egyszer mégis erre jársz, nyújtsál végozt annak, aki magyarok közt európai. Forradalmak adta erőt és szívet a dalnak, s lett belőlük magyar bánat, nem vagyunk jók Európának. És hányan mentek szép hazámból, híres kis Magyarországról, szemükből a könny kicsordult, sorsuk idegenbe fordult. Ki tudja merre, hol az ember boldog lehetne, ha máshol nem, hát fenn az égben lesz részünk csak békességben. Ki minden népnek felette állsz, ha valahogy mégis ránk találsz, segíts most itt annak, aki magyarok közt európai. Segíts most itt annak, aki magyarok közt európai.
Cikkéből idézzük még azokat a fontosabb történelmi eseményeket, amelyek arra a külső támadásokra utalnak, amelyek Európa elfoglalására irányultak, valamint felsorolás szintjén említsük még meg a belülről induló harcokat is, hiszen az évek, évszázadok alatt volt belőlük jó néhány.
Van egy ilyen szintén egy romantikus gondolkodás, hogy a fejlett civilizációk egy idő után annyira ellustulnak, elpuhulnak, hogy egy erős, harcos nép egyszerűen megjelenik a határainál, és egyszerűen lehigázza, mint történt ugye a római birodalommal is, hogy pillanatokon belül az utolsó római császár az már egy fiatal ember volt, tehát éppen hogy megmenekült, vagy talán meg sem megmenekült, hanem egyszerűen kinevették és elzavarták a trónról. A világura volt ugye a római birodalom, a nagy római birodalom. Aztán jöttek a hunok, ők szintén egy nagy tömeg és hatalmas erővel támadtak Európára, ha Attila nem hal meg, és a katalánumi csatában nem veszítik el a seregeknek a többségét, akkor egy hatalmas hun birodalomba élünk ma, és Európát akkor a hun barbár erők lenyelték volna, ahogy manapság mondják, tokkal vonóval. És a hunok után jöttek a punok, azok már inkább a nyugat-római birodalmat veszélyeztették leginkább, tehát már akkor a 3., 4., 5. században már gyakorlatilag gyengült a római birodalom, és akkor ugye a Hannibal átment az Alpokon, és már Róma határába volt, és ő is le akarta nyelni Európát, de neki sem sikerült, illetve hát ott megtorpant, és nem tudta elfoglalni az örök várost. És akkor jöttek a németek, a Habsburgok, akik kirobbantották az első világháborút, hát sajnos akkor rossz oldalra álltunk, és akkor mi is bekeveredtünk, elveszítettük hazánknak a kétharmadát, akkor ennek jövevénye volt ugye a hitleri fasizmus, és az orosz fasizmus, az is szintén le akarta nyelni Európát, de gyakorlatilag az isteni gondviselés, vagy a hatalmas emberáldozat után megkönnyörült a mindenek ura ezen a földrészen, és nem engedte elpusztítani sem a nemzetközi, sem a nemzeti szocializmusnak Európát legutóbb. De ami most, és sajnos hát nevén kell nevezni, Bogár Lászlót idézve, az Amerikai Egyesült Államok, ők a világuralmi pozíciót szeretnék megőrizni, erősebbé tenni, mert ugye a kettős pólus, a szocialista-kapitalista pólus az megszűnt, és most egyedül akarnak ők világ urai lenni, de annyira nem kultúrált az a földrész, mint Európa, vagy beleértve Ázsiát, és végképp nem értek azzal sem egyet, hogy van egy orosz agresszió, és van egy orosz kultúra, egy orosz vallás, és azt is meg akarják tagadtatni az emberiséggel. Ennek nincs értelme. A keleti gyökereit, a keresztény keleti gyökereit Európa nem veszítheti el, és még különösen nem egy ilyen hatalmi villongásban, mint ami most van Európa földjén, tőlünk sajnos nem messze.
Európának védőszentre van továbbra is szüksége. Szent Benedek, Európa védőszentje.
Igen.
Miért ő és Szent Ágoston, és hogyan kérhetjük a továbbiakban is az ő oltalmukat, pártfogásukat, hiszen az kétségtelen tény, hogy nagyon nagy szükségünk szüntelen van az ő védelmükre, szüntelenül, ahogyan szüntelen is említi.
Hát Szent Ágoston ugye az a 4. század, Benedek meg már a 5.-6. század, de hát Szent Ágoston csak érezte a római birodalomnak a szakadását, romlását, züllését, Benedek pedig megtapasztalta, hogy itt már most vége van, mert a kelet-római meg a nyugat-római birodalom kialakult az 5. században 475-ben, ha jól emlékszem, és akkor ő a nyugat-római birodalomban kezdte újra evangelizálni Európát, tehát az egy olyan kreatív kisebbségi válasz volt a hatalmas robbanásra, ami egy ilyen világbirodalom összeomlása, az óriási zajjal jár, mint ahogy tapasztaltuk mi is ugye a szovjet birodalomnak a szétesését, és akkor Európából végül lett a frank birodalom idején egy komoly szuperrendszer, és a 7., 8., 10. század környékén megjelentek a tatár, a török hódítások, és az iszlám terjedt, és harapófogóba fogták Európát az iszlám harcosok. Itt megint egy hatalmas tömegről beszélünk, aki a fejlett civilizációt maga alá akarja gyűrni. Tehát Spanyolország felől ugye a kordobai kalifátus, a Balkánról, ami most ugye a migráns hímvonal, pedig a hatalmas iszlám seregek és török hódoltság 170 éve következett Magyarországra. Ami aztán a karlócai békében az éppen ott 1699, akkor döntöttek először, vagy már sokadszor nélkülünk rólunk, a sorsunkról, és akkor Magyarország Habsburg befolyás alá került, aminek egyenes ága lett. Ez a második része a Hunnia nevében a sorsa a következő cikkem a valóságba, és itt egy mondattal, ha már ebbe belekezdtem, tehát Magyarországnak, a magyar népnek a sorsa két nyomás alatt: a turániátok, tehát ha magyarok között legyen széthúzás, vagy ha valaki sikeres, akkor az érítség mindjárt megtámadja, lejáratja, és a nélkülünk rólunk való döntések sorozata, vagy átok súlya kezdődött most, ha legközelebb mondjuk Karlócába folytatódott Trianonnál, akkor 45 után, 56 után mindig rossz szúj jöttünk ki a dolgokból, de mégis mi vagyunk még mindig többségben a Kárpát-medencében, tehát 7 nép osztozik a Kárpát-medencében, de a magyaroké még mindig 41%, a fennmaradó 60-an a többi 6 osztozik, tehát kellene, ahogy Európa is kell, fejletlenebb vagy erős, durva államoknak, úgy a magyar Kárpát-medencének ez a része, ahol mi lakunk, és kell az ásványanyag, meg fürdőnk, gyógyvizeink, ivóvizeink, hát ez a mi kemény valutánk a jövőben, és ezt is el akarják venni tőlünk.
De itt is nyomon követhető, hogy annak idején Szent István király felajánlotta a boldogságos Szűz Mária oltalmába hazánkat, és az ön által felsorolt számos-számos csapásból hogy szerencsésen vagy, jól jöttünk ki, egyértelműen a szűzanya védelmének és oltalmának is köszönhető.
Hát a kultúra tudomány mai állítása szerint a világot azt teszi jobbá, hogy vannak kreatív kisebbségek, akik megjelennek, ez az Arnold Toynbee angol kultúrafilozófus, hát kötelező olvasmány volt annak idején az egyetemen, és nagyon helyes, mert egy kiváló tudós, és ő írja, hogy ez a kreatív kisebbségnek össze kell fogni, meg kell találni a új homeosztázis, tehát azt a nyugalmi állapotot, ahol a civilizáció nem pusztul el, hanem még gazdagodva kerül ki. Hát ez történt Európával Szent Benedek után, Szent Ágoston nyomán, és még a további szentek, akik ugye Nyugat-Európában is, gondoljunk a spanyol, a portugál szűzanya jelenésekre. Tehát szűzanya Isten szülő, Mária anyánk ott van minden problémánknál. Tehát ő igazán tudja, hogy milyen megoldás vár, és el tudja úgymond intézni idézőjelbe a fiánál, Szent fiánál, hogy forduljon a magyar nép felé úgy, ahogy megtette már eddig néhányszor. Hát ebbe bízhatunk leginkább, egyéb ilyen politikai sikerekben már nem.
És Szent Benedek hogyan lett Európa védőszentje? Miért ő Európa védőszentje?
Valamelyik kortárs pápája a katolikus egyháznak avatta szenté, és nevezte ki Európa védőszentjébé. Ő gyakorlatilag az utolsó nagy gondolkodója a közös kereszténységnek. Tehát a Benedek rendi regulák, azok gyakorlatilag a bizánci és a római hagyományt együtt kezelik. Van Seftonban egy kolostor Belgiumban, ahol bizánci-római katolikus teológiai képzés folyik. Ott a mi püspökünket is, Atanáz atyát, orosz Atanázt, meg a görög metropolitát, Fülöp atyát is, ők is ott végeztek Seftonban. Van ebből az időből egy kontinuitás, és a kreatív kisebbség parancsa, hogy vegye észre, hogy mire van szüksége ennek a régiónak, nemzetnek, városnak. Benedek csak egy várost kezdett megmenteni, végül aztán az egész Európát megmentette a imáival, kolostoraival és a tudományával, mert a végül is a keresztény tudományosságnak is egy nagy elméje a Szent Ágoston is, meg a Szent Benedek is. Tehát ez isteni gondviselés, meg isteni szentlélek sugallata nélkül ez nem sikerült volna sem Ágostonnak, sem Benedeknek, sem a többi szentnek. Tehát úgy lett Európa védőszentje, hogy a birodalom kettéválása után, miután teljes összeomlás csőr volt a nyugati féltekén, és hát ez harapózott a bűn, ugyanúgy, mint most, és vannak különböző LMBTQ, akkor nem így nevezték, tehát hatalmas méreteket öltött a bűn akkor Európára, és sötét volt az egész Európa. Ezt nevezhetjük sötét középkornak, de hát voltak fénylő csillagok, mint például a Szent Benedek is. És akkor így sikerült újra a helyes vágányra terelni a civilizáció fejlődését. Ez a jeruzsálemi, római, damaszkuszi vonal, ami lényegében a ószövetségi profétáktól a mai szentekig jelzik Európának a hatalmas kultúráját, a hatalmas tudását és a hatalmas művészetét, utánozhatatlan szépségét, természeti és művészeti szépségét is beleértve, és már nem akarok nagyon belemerülni Európa dicséretébe, mert azt megteszi Varga Miklós az egyik dalával.
És ha már őt említette, akkor ugye a Vén Európa, a büszke, a gyönyörű nő énekli a dalában, javaslom, hogy beszélgetésünk folytatásában most énekelje is el nekünk Varga Miklós az Európa című dalt. Hallgassuk ezt a felvételt itt a Szent István Rádióban.
Kék szemében ott a szenvedély, foltos sok szín ruhája oly sokszor elszakadt, álma adja az álmokat, megszülte hűtlen gyermekét, nem sírt, akkor sem, ha elvetült. Akármi történt, mindig büszke nő maradt. így élt a sok-sok év alatt.
Adenauer híres mondását is idézem tanulmányából, miszerint egy politikus a legközelebbi választásokra gondol, egy államférfi pedig a következő nemzedékre. Nagyon fontos gondolat ez, megszívlelendő és elgondolkodtató, főleg, hogyha a napjaink eseményeit nézzük és tekintjük. Nos, Európa megtartásának három fontos dolgát említi a cikkben, idézve dr. Pungul József szerint. Mi ez a három fontos dolog? Hogyan menthetjük meg, hogyan tarthatjuk meg Európát szerinte és az önvéleménye szerint?
Gyakorlatilag van nekünk is egy jövendőmondónk, a emeritus veszprémi érsek, a Márfi Gyula atya. Majd utána őt is idézem, mert a Pungor és a Márfi gondolatok úgy egybecsengenek. Pungor József azt írja az egyik tanulmányában, fölteszi a kérdést, hogy végül is kimenti meg Európát. Azt mondja, hogy új föderális Európáért küzdő vezetést. Na most az, hogy nekünk az USA-t kellene másolni, ez egy Európa kréta, mükéné, görög, latin kultúrájához képest az amerikai kultúra, hát egy kisé mínuszban van, mondhatjuk. az Európai Egyesült Államok az ugyanolyan melléfogás lenne, mint annak idején az Amerikai Egyesült Államoknak a lényegében a megalapítása, de ugyanakkor az ember csak úgy tud nagy erőre, hatalomra szert tenni, ha mindent központosít. Tehát a Pungor József elnök úr gondolatai, a föderális Európa, a megújított, modern, összefogó kereszténység, bevándorlók hazaküldése repülőjeggyel, életük újrakezdéséhez pénzzel. Tehát ez a három súlyos dolog fenyegeti Európát, hogy a szövetségi együttműködés helyett központosításra törekszik. A bevándorlók hazaküldése, tehát ez a lakosság csere, Pungúr Józsefnek igaza van, haza kell őket küldeni a szükséges pénzzel, nem megvárni azt, hogy itt segélyekből támogassák az otthon lévőket, menjenek haza, vigyék el az újrakezdéshez, hagyják abba a nagyhatalmak a kirablását ezeknek a szegény afrikai népeknek. A kereszténységről sokat beszélgettünk, ezzel mindenképpen változtatni kell, hogy ne legyen egy iszlám-keresztény konfliktus még az összes konfliktusnak a tetejébe, de hát ez megint egy nehéz dolog. A Márfi Gyula érsek úr, a veszprémi érsek úgy mondja, hogy Európa elkereszt ténytelenítése a szabad köművesek részéről. Ez az első és legfontosabb célja a mostani balliberális gondolkodásnak. És akkor a második pont, hogy az Európa kolhozosítása a nagytőke részéről, tehát a kolhoz, azt tudjuk hozzá, hogy az nem magántulajdon, hanem szövetkezeti tulajdon, tehát közös tulajdon, és ezért egy láthatatlan, hogy megint Bogár Lászlót igézem, egy láthatatlan birodalmi erő, a nagytőke kolhozba akarja kényszeríteni Európát. És akkor itt a harmadik veszély, amiről csak részben foglalkoztunk, de a tanulmányra többször visszatérünk, Európa iszlamizálása a muszlimok részéről. Tehát erről sem mondtak még le a harcos iszlámnak tagjai, és most az egyéb veszélyek meg a háború egy kicsit elterelte erről a hódításról, Európa elrablásának ez irányú kísérletéről elkerelte a figyelmet, de azért ez a veszély még itt van. Tehát igaza van Márfi érsek úrnak.
Összegezzük akkor az általunk elmondottakat. Ugye a cikk címe Európa Nomen est Omen, vagyis a nevében a sorsa. Mire is utal akkor ez a név, és mi lehet a megoldás? A cikkében ön törekszik egyfajta végső megoldás megfogalmazására?
Ez a két pont, amit említettünk, hogy az egyik az ókori bölcsesség, a Konfuciánus, a Hanyu bölcsessége, hogy hogyan kormányozható, hogyan élhető egy normális állam, szó szerint is föl tudom igézni, hogy...
Idézzük, ugye Konfuciusz 2500 évvel ezelőtt megfogalmazott gondolatait a tanulás hatalmáról.
Így van. Amikor a tudás terjed, őszinte az akarat. Amikor az akarat őszinte, a józanész uralkodik. Amikor a józanész uralkodik, kiművelt az egyén. Amikor az egyén kiművelt, összhangban él a közösség. Amikor a közösség összhangban él, jól kormányozható az ország. Amikor az ország jól kormányozható, békesség honol mindenütt. Tehát ezen a Hanyu gondolaton nyugszik Kréta, Mükéné, Európé és az európai kultúrának a kezdete. Tehát ez fantasztikus, ez mennyire ma is érvényes gondolatok.
Ahogy hallgattam a Konfuciusztól vett idézetet, nekem egyből a háziáldás szövege jutott eszembe, hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen.
Igen. Fogadjuk el Európa háziáldásának Konfucius gondolatait. A második hatalmas lépés az Európa megmentésében az, hogy a keresztény kultúrát azt nagyon-nagyon meg kell erősíteni. A keresztényeknek nem csak közeledni kell egymáshoz, hanem határozott lépéseket kell tenni, hogy mi vagyunk az evangéliumnak a hirdetői, a mi dolgunk a világ megmentése, ameddig lehet, de az utolsó ítélettől senki nem akar elzárkózni. De addig, még az utolsó ítélet bekövetkezik, addig hadd legyen már jó kormányozható az ország.
A közelmúltban jelent meg cikke, tehát az Európa Nomen est Omen címmel, de ennek a cikknek, ahogy utalt is rá, lesz folytatása. Mi lesz a témája, és gondolom ugyanúgy a Valóság című folyóiratban. Lát majd napvilágot.
Ez egy sorozat, nevében a sorsa. Elfogadta a szerkesztőség Hunnia nevében a sorsa című dolgozatomat is. A harmadik pedig a Ragozinka, a harmadik út nevében a sorsa. Ez a Ragozinka, ez pedig az egyik regényem, amiből mostanában már opera is született, és Miskószról szól. Tehát a Miskósznak is a nevében a sorsa. Ez egy terjedelmesebb dolgozat, ezt nem tudom, hogy a valóság le fogja elhozni, mert akkor arra talán az egész lapszámot igénybe kellene venni. Majd ebből egy részt majd kiveszek a harmadik út, mert hogy végül is a magyarokra mindig az a sors vár, hogy kettő rossz közül kell választaniuk. És ha az egyik rosszat választják, és akkor nem az jön be, akkor rossz oldalra álltak. Tehát a magyarok nevében ez a sors tükröződik, meg az, hogy könnyen kihasználnak bennünket, és a hátunk mögött döntenek a jövőnkről. Lényegében a európai jövő, tehát hogy ne pusztuljon el ez a földrész, ne szűnjön meg itt a normális élet, és helyette a transhumanizmus vagy a poszthumán emberek népesítsék be ezt a földet, ehhez kellenek a Márfi Gyula, a Pungor József doktor gondolatai, Konfucius gondolatai. Ez a három pont, és közben az említett szentek, Ágoston és Benedek regulái, gondolatai megmenthetik Európát. Még a 24. óra nem jött el a véleményem szerint, de ahhoz az embereknek változniuk kell. Változniuk kell, mégpedig a javak és jószágok elosztása a közgazdaság fogalmak szerint. Tehát most igazságtalanul birtokolják a javaknak a nagyobb részét a multik, a láthatatlan világhatalmi erők, és nagyon sokan szenvednek, gyerekek éheznek, meghalnak, éhen halnak, fáznak, megfagynak. Tehát ezt nem engedheti meg magának Európa. Innentől valahol az elkövetkezendő hetekben, hónapokban meg kell húzni a vörös vonalat, és innentől kezdve hitet kell tenni amellett, hogy nekünk szükségünk van Európára, mint ahogy szükségünk van Hunniára, szükségünk van a kereszténységre, és Európára úgy van szükségünk, hogy az Uraltól az Atlanti-óceánig.
Dr. Utri Attila, nyugalmazott főiskolai docensnek, kultúrakutatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jóisten áldását
köszönöm,
kívánom.
Köszönöm, és viszont kívánom én is a Szent István Rádió közösségének.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
Hány nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint, bárcsak értenénk a múlt intő szavát. Se tiédést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt te föld. A hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövünk. Minden hozzáfűz, álva bennünk tested ő. Szenvedély, mely a téli fagyban is visszatér, mindig új tavaszt vár és jót remél, hogy fel ne az, hogy ér. Nem a gyűlölet, a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát, bárcsak egyébként.